Királyok második könyvéből olvasok, a Királyok második könyve első fejezet második és harmadik versét. Tehát Királyok második könyve első fejezet a második és harmadik versét fennállva hallgassuk meg. Ahazjá Samáriában leesett felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Követeket küldött el, akiknek ezt mondta. Menjetek és kérdezzétek meg Baal-zebúbot, Ekron istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből. Ekkor az úrangyala így szólt a tisbei Illéshez. Indulj, menj el Samária királyának a követei elé, és így szól hozzájuk. Talán nincs Isten Izraelben, hogy ti a Baal-zebúbot, Ekron istenét mentek megkérdezni. Hát ezen a mai este egy témával akarok foglalkozni, belekezdtem ásni magamat a pénteki beszélgetésbe, és már olyan szinten járok, hogy egy ilyen kisebb előadás, szolgálat összejött már. Persze ezt majd folytatom még. És hát ott az okkultizmusról fogom majd beszélgetni pénteken. És hát úgy gondoltam, hogy erről a dologról is kell, hogy halljunk, hiszen a világ fiai körbevesznek bennünket, és nagyon okkult módon, okkult praktikákat használnak körülöttünk, és hát látnunk kell ezeket. Mit jelent az, hogy okkultizmus? Hát az okkultizmus az egy titkos rejtett, ezt jelenti, egy latin szóból származik, az okkultus szóból, és itt titkos tudás, különféle erőknek a hatása, természet feletti erőknek a hatásáról beszélgethetünk. Hát ugye ide tartoznak a kultuszok, varázslók, jósok, különféle praktikái, és ők úgy gondolják, hogy itt nem osztatlan világban élünk, hanem egy olyan világban vagyunk, ami van egy ilyen testi, megfogható, de ettől nem válik el a szellemi része, amit úgy szintén hatást gyakorol, akár mi ránk is, és ezzel akár gyógyítani és egyéb más dolgokat is lehet csinálni. Na most természetesen mi már hívő emberek tudjuk azt, hogy hát mi nem gyakorlunk, és nem jó ezt gyakorolni, és tudjuk, hogy ez mind sátáni, démonikus háttere van, és hát a sátán mindig is be akarja csapni az embert. És hát természetesen nem úgy áll oda hozzánk, hogy gyere, higgyél bennem, tehát nem ezt mondja a sátán, hanem különféle csalikat használ. Ugye Ádám és Évát is megetett a maga csaliával, és hittek is már végül neki, nem az Istennek hittek, hanem végül a sátánnak, hogy nyugodtan lehet enni abból a gyümölcsből, nem fog gondot okozni, sőt, még a javatokra lesz, ha esztek belőle, és hát ők engedtek is ennek, és végül káruk származott belőle, még ezt a kárt a mai élő ember is tapasztalja saját bőrén. Tehát nem úgy van a sátán, hogy majd belesétálunk simán a csapdájába, ugye az egér se azt akarja, hogy az egér csapdába belemegy. Hát miért megy bele? Hát azért megy bele, mert van rajta csali. És a csali az vonogatja, csalogatja, és ahogyan csalogatja őt, belesétál a csapdába, és ilyen tekintetben az ember elfoghatja. Hát a sátán mi velünk is ezt akarja. Kirak valamilyen csalit, és az okkultizmus is egy ilyen csali, és ott azon a területen támad bennünket, vagy veti be a csaliát, ahol hiány mutatkozik az ember életében. Na, az okkultizmussal kapcsolatosan három ilyen dolgot szeretnék megemlíteni, ami különösen hiányzik nálunk, és a sátán csaliként eteti az embert. Az első a túlvilági élet, a jövő, a titokzatosság, amiről mi nem tudunk. Ez az egyik csalia, amire az ember kíváncsi. A másik, ami úgy szinte az okkultizmusban jelen van, a védelem, az oltalom. Mert az ember kiszolgáltatott lény. Az ember az sokszor bizonytalan, és védelmet, oltalmat keres. A harmadik pedig a segítségnek a területén található, mert az ember segítségre szorul, és itt megint használja a sátán a maga csaliát. Szeretném, hogy ezeken végig mennénk, és meglátnánk azt, hogy az okkultizmus milyen csalikat próbál bedobni az ember életében, ezeken a területeken, és hogy az Isten ezen a területen mit nyújt az ember számára. Mert hogy őnek is megvan a maga területe, és hát természetesen jobb ahhoz nyúlni. Nem véletlenül olvastam föl ezt a történetet, amikor ugye erről a királyról olvasunk, Ahaziáról, aki leesett a emeleti korlátról, erkélyről, és megbetegedett, és akkor elmegy, hogy megkérdezze az Ekron istenét, és Tisbei Illés azt mondta, hogy oda kell menni. Hát nincs Izraelben Isten, akit meg lehetne kérdezni. Hát a mi Istenünk tudja azt adni, amit az Ekron istenétől vársz, sőt, az igazából nem is tud annyira segíteni rajtad, mint a mindenható Isten. No tehát nézzük meg ezt ilyen tekintetben a jövővel kapcsolatosan. Hát ugye itt az okkultizmus, az asztaltáncoltatást, a horoszkópot, a családállítást, a jóslást, a kártyavetés kínálja a jövőddel kapcsolatosan. Az ember szeretné tudni, akkor ugye elmegy egy kártyavetőhöz, vagy bekapcsolja már ma a tévét, a déli órákban, vagy nem tudom, az körül szokott ez lenni talán, vagy a délelőtt folyamán, és akkor lehet betelefonálni, és akkor majd ő kártyát vet, meg egyéb más dolgokat fog mondani, és a jövőnkkel kapcsolatosan valamit kijelent. A horoszkóp is egy ilyen, próbálja megmondani, hogy az nap, amiről te nem tudsz, mi fog veled történni. Nyugodjál meg, vagy erre vigyázzál, vagy arra vigyázzál. Tehát ezt tapasztalja az ember. És hát ott, itt ebbe tartozik, ebbe a kategóriába a halott idézés is, mert hát úgy hiányzik, meg esetleg hova tette azt a pénzt, amit nem árult el, és hát akkor jó lenne azt megtudni. Tehát sok-sok ilyen különféle kérdések vetődnek föl. Ez is egy titok, amit az ember meg akar tudni, de már nem tudhatja meg, mert az meghalt, hát akkor idézzék meg a halottat, és akkor talán meg fogom tudni. Mert lehet, hogy olyan tekintetben meg fogja mondani. A Bibliának egyértelmű tiltása van ezekkel kapcsolatosan. Ne forduljatok halott idézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendő mondóknál, mert tisztátalanokká teszitek magatokat velük, én az Úr vagyok a te Istened. Aztán a Mózes könyvében van úgy szintén ez leírva, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik, ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is, Istened az Úr. Van egy olyan borsodban, egy olyan falu, ahol úgy gondolkodnak többen, hogy ha meghalt a szeretted, és te 3 héten belül nem mész el a jóshoz, akkor te nem is szeretted igazán, aki meghalt. Tehát ilyen gondolkodása vannak, és hát Izraelben is voltak, de törvény tiltotta ezt, sőt, azt olvassuk, hogy ha egy férfiból vagy asszonyból halott idéző vagy jövendő mondó szól, halállal lakoljon, kövezzék meg őket, vérük rajtuk. Tehát az Isten ki is akarta írtani a nép közül azokat, akik különféle szellemidézők, jövendő mondó emberek voltak és szóltak. És ugye Pál is találkozik Filippiben, ugye egy ilyen nővel ott a piacon, aki megmondja, hogy kik a pálék, mit csinálnak és miért jöttek, mert hát a sátán hogy ne tudta volna azt, hogy ők mit csinálnak. És ugye ezzel idegesítette Pált, és aztán ez az asszony megszabadult, vagy az a nő megszabadult mindettől, mert Pál ugye Jézus nevében kiűzi belőle. Tehát az új szövetségnek már más a megoldása, mint az ószövetségnek. Tehát az ószövetségben kiirtották, itt meg szabadulások vannak Jézus által. Tehát ez nagyon élesen ki van jelentve, mert nagyon veszélyes dolog ez, akik ezt csinálják. Valaki úgy fogalmazott, hogy az ördög nyála van az emberen, aki ebben részt vesz, és ezt csinálja. És ezért olyan undorító. Ugye egy gyermeket nagyon szeretünk, de ha olyan dologba keveredik bele, olyan gusztustalan valamibe került bele, és olyan a ruhája, és olyan büdös, akkor az ember még undorodik is, hogy megfogja, nem? Azt a gyermeket. Közben nagyon szeretjük azt a gyermeket, csak olyan bűzárad belőle, olyan büdös lett az egész gyerek, mert belemártózott egy olyan dologba, ami undorító. Na, ilyesmi az okkultizmus is, hogy többen sajnos megfertőződnek és belemártóznak ezekbe. Aztán a vasárnap kaptam a küldetés újságot, és elkezdtem olvasni, és ez is segített abban, hogy ezt a témát válasszam. Jó volt a kezembe venni egy 2000 novemberi újságot, még amikor ide jöttem, még működött ez a küldetés újság. És ott a halottak napjával kapcsolatosan volt egy írás, amit akkoriban én írtam bele, és hát sok más írás is volt, amit elolvastam, nem csak az én írásomat, csak kíváncsi voltam, hogy mit írtam a halottak napjával kapcsolatosan. És ott is előjött az, ami sok ember életében előjön, hogy meghalt valaki, és elkezdünk hozzá beszélni. Tehát megszólítjuk a halottat, pedig már nem él. Van ebben az is, hogy, és beszélgetve lelkész kollégákkal, Balatonszemesre utazva, hogy bizony a baptisták között is, a gyülekezetükben is van olyan, akik beszélget a meghalt feleségével. Tehát megszólítja odahaza. Most ez talán, hogy hiányzik meg megszokásból, mert ha leéltek 40-50 esztendőt, de ezeknek óriási veszélyei vannak. Mert a halottak és az élők között egy szakadék van. Ezt nem lehet áthidalni. És nem tudok beszélgetni a másikkal, meg hogy kimegyek a sírhoz, és ott elkezdem mondani, hogy hát Elzsike. Hát nem szabad. A hív ember Isten előtt emlékezik, és Istenhez imádkozik, miközben emlékezik az elhunyta rokonáról, vagy szeretteiről. Na most egy fiatal asszonnyal történt meg az, hogy milyen veszélye van ennek, és le van írva, pont onnan vettem ezt ki, a küldetés újságból ezt a történetet. Egy fiatal asszony nehéz helyzetbe került, és az édesanyja nem élt már, és fölkiáltott, hogy édesanyám, segíts, adj tanácsot. Tehát megszólította. A következő következmény lett, megoldódott a probléma, jött a tanács, és ezután a lakásban zajok lettek, ezután a lakásban ő elkezdett félni. Tehát félelmei kezdtek lenni, zajok lettek a lakásban, és valami különös alakot látott a fán. Na most elmondta ezt egy idő után egy tapasztalt keresztény embernek, aki elmondta, kiderítette, hogy mi lehetett itt a háttérben, és mondta, hogy emiatt van. Mert te megszólítottad a halottat. És te nem a halottal szólítottad meg, hanem a démoni erőt. Mert mindaz, aki halotthoz kezd beszélni, az nem más szólít meg, mint a démont. Mert ő fog jönni majd segítséget adni. Ennek mindig ára van, és az ára nem egyszer valami hasonló, hogy zajok, félelmek, egyéb ilyen dolgok jönnek az ember életében. Na hát, megtért az illető, és elkezdtek imádkozni együtt, és megtagadták mindenféle ördökhöz hasonló, és bármilyen oda kötődik az életében, és ezután az imádkozás után megszűntek a félelmek, és megszűntek a zajok, és megszűnt az is, hogy a fán valamit látott. Tehát, hogy milyen veszélyei vannak ennek, ez a történet is elárulja. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek. Nem Istenéhez kell fordulni a népnek, holtakhoz kell fordulni az élő helyett. Tehát ez az Ézsaiás könyvében leírtak, ami biztat bennünket, hogy nekünk az Istenhez kell fordulni, ha jövünk el, ha bármi olyan van a mi életünkben, mert azt mondja az Isten, kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. A hív embernek nem kell elmenni a jósnőhöz. A hív embernek nem kell elmenni a kártyavetőhöz. A hív embernek nem kell elmenni halott idézőhöz és asztaltáncoltatáshoz, mert családállításra nem kell elmenni. Hanem a hív ember odafordulhat az Istenhez, és fölkiálthat, és megkérdezheti az Istent. Életemben, megtérésemkor, Uram, mi lesz, ha meghalok? Föltettem ezt a kérdést. És Isten válaszolt igehirdetésen keresztül. És átéltem a bűneim bocsánatát, átéltem a megváltást, és átéltem azt, hogy Isten örök élettel ajándékozott meg. Megkérdeztem, lesz-e gyermekünk? Isten válaszolt, lesz. Még azt is mondta, hogy milyenni akarja majd formálni. Aztán megkérdeztem, hogy kell-e nekem menni teológiára. De mindezt már előtte munkálta. És megmondta. Imádkoztam azért, hogy majd adjon az Isten nekem házastársat. És megmutatta, hogy kit. És amikor rákérdeztem, hogy ő az, akkor azt is megmutatta, hogy igen, ő az. Mindezekről az ember nem tudhat. Imádkoztunk azért, mély körzetbe menjünk, vagy mély gyülekezetbe akarsz bennünket látni. Érdekes kijelentések voltak. Utána konkrétan rákérdeztünk, tényleg ide Karcagra kell jönnünk. És az Isten konkrétan válaszolt. Különféle módon, vezettetéseken, igéken, embereken keresztül. Kérdeztem, hogy a lányom melyik iskolába menjen tovább tanulni. Melyik középiskolába. És azt is Isten kijelentette. Tehát az ember kérdezheti az Istent. És kijelenti. Csak ez nehezebb. Mert könnyebb elmenni a csalihoz, mert a csali csábító, a csaléje talán sok mindent nem kell tenni, mondjuk fizetni kell, de könnyű, egyszerű, mert csak elmegyek, és akkor megtudom. Az Isten már megkérdezni, ahhoz hit kell, meg azt várni kell, meg azt meg is kellene hallani, meg ahhoz általában meg is kell térni. Na most ez a nehezebbik. És az ember választ egyszerűbbet, azt, amit a sátán kínál. Az könnyen leszakítható, az könnyen megélhető, de csapdába kerül az ember. Ezékiás király még azt is megtudta, hogy hány éve van hátra, amikor beteg. Azt mondta az Isten, hogy 15 évvel meghosszabbítom életedet. De az Isten ilyet is képes kijelenteni. Vagy emlékszek arra, amikor egy testvér mondta el, hogy az apja hogyan halt meg. A hívő apja. Egyszer csak föltűnt a családnak, hogy kérdezget olyan sokszor, hogy hány óra van egy téli este. Hány óra van, mondjátok? Hát már negyedjére kérdezed meg, papa. Hát ennyi van. Miért kérdezed? Csak arra azt mondta a papa, mert fél hétkor értem jön az Úr. És fél hétkor meghalt. Tehát Istennek vannak kijelentései, és ő kijelentette most annak az embernek, hogy azon a napon fél hétkor elviszi. És ő készült rá. Mikor jön el annak az ideje? Ő megkapta. Mi lehet, hogy nem fogjuk megkapni. Isten tudja, hogy kinek mit kell kijelenteni, mi hasznos nekünk, mert mi nem hasznos. És vannak olyan dolgok, amik titkok, és ne tudakozódjunk akkor, amikor esetleg Isten azt mondja, hogy ezt nem kötöm az órodra. Mert vannak ilyenek. A tanítványok is kérdezték, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Nem ennek az ideje jött el? Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. De mondok én nektek inkább mást, ami már rátartozik, meg a jövővel kapcsolatos, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Jövőt mondott Jézus, eljön majd a Szentlélek, meg kell várni. Nem mondta, hogy 10 nap múlva fog eljönni. Tudták a tanítványok, várni kell. De a jövőt jelentette ki Jézus. Hogy amikor meg eljön, mit fog majd cselekedni, mi fog veletek történni. Ez már rátok tartozik. Mert van egy olyan igevers is, a titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Tehát vannak olyan dolgok, ami titok, és van olyan, ami kinyilatkoztatott, amit ki akar nyilatkoztatni neked. Azt lehet kérdezni, és mindez azért, hogy teljesüljön a törvény minden igéje. Aztán azt is tudhatjuk, amit a 31. Zsoltár írója ír, kezedben van sorsom. De jó. Hát akkor megnyugodhatok. Az Isten tart kezében az én jövőmet, az én sorsomat. Tehát nem kell ilyen praktikákhoz nyúlni, megnyugodhat az én szívem, mert az Isten tart engem. Milyen jó ezt tudni, és milyen áldott dolog az Úrhoz fordulni. Aztán a másik csalaja a sátának a védelem, az oltalom, és az okkultizmus ezen területén is rengeteg lehetőség van ilyet keresni. Hát itt jön be a különféle babona. Babona, kabala, egyéb ilyen dolgok. Ugye már az első osztályos kisgyerek megy az iskolába, mert retteg az iskolától, természetesen. Védelmet keres magának, és akkor egy plüssállatot kinevez védőszentnek, majd csak, és oda ülteti a kis padjára. Majd az segít, amikor dolgozatot kell élni, majd az megvéd engem, majd az oltalmaz engem. Hát hogy fogja oltalmazni, akkor meg sem mozdul. Tehát, de már elindul pici korban ez a fajta gondolat, és hát volt egyszer, hogy dominális előfordult egy ilyen, kivette a kis zsebéből a követ, és mondta, hogy ez az, ami engem megvéd. És ott hordta. Mondom, miről beszélsz te? És akkor rakjuk le a földre, nézzük, hogy megmozdul-e. Ha meg nem tud megmozdulni, akkor hogy tud téged megvédeni? Hát apa nem jobban meg tud. Pedig még apa csak egy ember. Hát akkor még az Isten. Azért még jobban meg tud védeni. Tehát, hogy el kellett magyarázni, mert az emberbe följönnek, bizonytalanság van, oltalmat keres, védelmet keres, félelmei vannak, hát akkor nyúljunk valahova, építsünk fel egy védelmi mechanizmust, és ez már okkultizmusba megy át, amikor valamitől várhatom az, hogy oltalmaz és véd engem. Tehát ezt kínálja sok esetben a sátán. Higgyél valami másban, csak Istenben. Különféle karkötők energiát bocsátanak ki. Hú, tényleg. Mi mondják is a tévébe. Vedd meg, aranyozott. Olyan aurát ad neked, hogy megvéd a betegségettől. Micsoda butaság. A mai civilizált ember megveszi 18 meg 20 ezer forintért. Mert az milyen mágneses, mit tudom én, milyen módon majd itt körbevesz engem. Ugye? Sok-sok ilyen. Vagy nyakamba ott a kövecske. Nem akármilyen kő. Ez is segít. Pozitív energiákat sugároz, és megvéd engemet a negatív energiától. Mint amikor ifjúsággal egyszer mentünk túrázni a hegyekbe, és aztán túlista útvonalon ott ültek az emberek egy bizonyos helyen, áhítatban, csendben, a köveken, megnéztük, hogy egyes emberek meg a fákat ölelgetik. Hát mi van ezekkel? Begolyóztak. Kérdezték is tőlem a fiatalok, hogy Csaba bácsi, jöjjön már, mit látok. Itt valami nem normális dolog történik. És akkor elnéztük, és kiderült, hogy ott azon a helyen egy nagy energia mezőnek tulajdonította valaki azt a területet, és hogy ott meg lehet gyógyulni, meg ott védelmet lehet találni. Meg jó kisugárzása van, megvéd a betegségettől. És akkor az emberek oda jártak. Tehát sajnos ilyen dolgok vannak, és az emberek inkább a meséhez fordulnak oda, csak ezek ugye megkötözöttséggel is járnak az ember számára. Vagy nézzük meg sportolókat. Ugye? Hogy készül egy meccsre? Hát ez egy dolog, hogy edzésre jár, de rituálé van a meccs előtt, a versenynap előtt. Azt mondja, hogy én akkor így húzom föl az oknimat, ilyen sorrendbe veszem fel a ruhámat, a versenyruhámat. Ugye volt egy kapusunk, aki mindig olyan mackónadrágot húzott, Az is mind kabala, mind babona, hogy majd azzal majd jó fog menni, jó fog védeni, és hogy megoldalmaz a sérülésektől, meg ilyenek. Tehát az ember kiakad, hogy a civilizált ember, aki kineveti, hogy régen a bávány isteneket imádták, közben miben hisz? Hát nem nehezebb ebbe hinni, mint a mindenható Istenben. Én szerintem sokkal nehezebb. Mégis könnyebben hisz ebben az ember. Emlékszem, hogy nekem is volt ilyen, hát miért ne rettegne az ember az iskolától, bármi történhet vele, rossz jegyet kap, kicikizik, hát sok minden történhet, hogy így kell mennem iskolába, és akkor jó napom lesz. Apukám azt mondta abban az időben, hogy ha nővel találkozik, rossz napja van. Ha férfival, akkor jó napja van. Tehát azt fogja eldönteni. Aztán mondott olyat is, hogy ha kinézek az ablakon, és piros a lámpa, akkor rossz napom lesz, mert ráláthattunk a jelző lámpára, a zöld akkor meg jó. Tehát egyszerűen az ember agya termeli ezeket a butaságokat, mert persze a sátán hozza, hogy higgyél ilyen dolgokba, és ugye hát jönnek a egyszerű babonák, és a fekete cica, akkor átment, akkor most mit csináljunk, hogy nehogy bal szerencsés napunk legyen. Vagy nagymamám, amikor egyszer szakadt az eső, és nagyon esett, és akkor mondja nekem, hogy menjek be fel a pajtába, hozzam a fejszét. Miért menjek? Hát csurom vizes leszek, mire oda elmegyek. Minek kell az a fejszét ilyen szakadó esőbe? Hát kivágjuk az udvar közepére, és abban marad az eső. Mondtam mamám, mama, hát ne ebbe higgyünk már, hanem inkább most akkor imádkozzunk, mert az ég ura el tudja állítani az esőt is. És akkor nézett rám. Nem, én menjek a fejszélt, továbbra is mondta. Tehát ilyen dolgok vannak, hogy a péntek 13, civilizált emberek, félünk a péntek 13-tól. Van olyan szállod, hogy nincsen 13. szoba. Van olyan bérház, amelyben nincs 13. emelet. Hát ide jutottunk, civilizált emberek. Felhőkarcolókat építenek, és kimarad a 13. emelet. Egy református lelkipásztor meg így magyarázta meg, péntek 13. Hát az nagyon jó. Hát tessék elgondolni. Mikor taposott a kígyó fejére Jézus? Pénteken. A Golgota keresztén. És mennyi volt a tanítványok száma Jézussal együtt? 13. Hát nagyon jó, nem? És akkor szépen így összeadta magában, és tanított erről, hogy ne ennyit a péntek 13-ról. Vagy lópatkó. Kiteszem már, mondja Lajos bácsi, a jévő szomszédjának, kiteszem ezt a patkót a ház falára. Miért rakja ki? Hát jó az, ha ott van, mondja Lajos bácsi. Erre mondja neki a jévő szomszédja, hogy tudja, milyen ez? Olyan, mintha én egy tolvajra bíznám a lakás kulcsomat, hogy őrizze a házat. Hát az biztos, hogy el fogja lopni majd elég sok mindent a házból. Mert a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus meg azért jön, hogy bővölködő életet adjon. Hát eleinte nem értette Lajos bácsi, aztán elvileg megtért, és végül megértette, hogy miről van szó. Lakás kulcsomat, az életemet az Istenre bízom inkább, aki bővölködő életet ad, nem pedig a tolvajra, nem pedig a sátánra, meg annak különböző praktikájára. Na meg ilyet is csinált egy ember, hogy az asszos műhelyben a veszélyes gép mellé rakta a lópatkót, és akkor ott is megkérdezték tőle, hogy te azt miért raktad oda. Nem hiszek én benne, nem hiszek én, de biztos, ami biztos. Vagyis egy szóval hisz benne. Mert ha nem hitt volna, nem tette volna oda. Mert a hitnek mindig cselekedetei vannak. És ha ezt már cselekedett, mert oda tette, akkor csak bízik benne, csak hisz benne. Még amikor így tiltakozik is az ember. Hát láthatjuk ezt tehát, hogy az emberek életében mik vannak, és akár, hogy lepokobom az asztal alját, és mondok, hogy semmi rossz ne történjen, tehát a védelem, az oltalom, el ne romoljanak a dolgok. Mennyire fél az ember, azt mutatja ezzel, és milyen jó nekünk, hogy nekünk van oltalmazónk. Nekünk nem kell ilyen praktikákat alkalmazni. Nem kell ilyeneket megjegyezni, mert mennyi ilyen van, és ebben bízni. És ezek nem tudnak megvédeni, megőrizni bennünket, de olvassuk, az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Hát kell ennél jobb, hogy az Isten őriző kezére bízhatom magamat. Hogyha baj is történik velem, ő mindent jól tud, mit fog abból kihozni, és hogy én abban a bajban is oltalma alatt lehetek. Hát nem kell ilyen egyéb olcsó dolgokhoz fordulnom, hanem a legdrágábbhoz fordulhatok, a mindenható Istenhez, aki oltalmaz, véd, megőriz engem és téged az örök életre, aki kijelenti nekünk a jövőnket, és sőt, abban az áldott, reményteljes jövőbe meg tud őrizni és be tud vinni bennünket. És végül a harmadik terület, amit az okkultizmus szintén lefed, az pedig a segítség. Mert hát nem egyszer segítségre szorulunk, és itt is különböző módon az ezoterika, amit manapság lehet látni. Bemegyünk egy könyvesboltba, már nem az van írva, hogy bibliai tudományok, vagy bemélsz hasonló, az már eltűnt. Ki van írva szép művészet, szép irodalom, stb. Ezoterika. Láttátok már? Ma már egy teljes polc van, polcrendszer áll a könyvtárban az ezoterikával kapcsolatosan, amely pont azt hirdeti, hogy tudol segíteni önmagadon, működésbe tud lépni különféle erők, és akár meggyógyulhatsz, meg kiegyensúlyozottan élhetsz. És akkor sok minden van itt, az autonén tréning, anyukám sajnos gyakorolta oda-haza, pszichoszomatikus betegségei voltak, és az autonén tréning az majd segít, relaxálni kell, megy a kazetta, mormoltott a dolgokat, és ő pedig különféle testgyakorlatokat végzett, csukott szemmel. Hát én amikor bementem gyerekként, úgy néztem, hogy mi akar ez lenni, biztos van valami értelme, aztán kimentem, mert anyukámmal nem lehetett akkor beszélni, és neki ezt meg kellett valami bűnként az életében. De ilyen praktikáshoz fordul az ember, hogy a stressz kezelje, hogy különféle módon megnyugtassa magát, akkor a reikiről is hallottunk, kézátételes gyógymód, Japánból ered, ez az önfejlesztő módszer, hogy megteremtsed a testi-lelki egyensúlyt, vagy az agykontrollról is lehet, hogy hallottunk, immunrendszerünket majd megsegíti, sőt, betegségekből lehet felgyógyulni, pánikbetegség, depresszió, cukorbetegség, mozgásszervi panaszok, és még akár daganatokat is tud eltüntetni. Csak be kell kapcsolnod alfában agykontroll segítségével az agyadnak a gyógyító erejét. Mind önmegvalósítás. Milyen módon próbál a sátán ilyen taktikákat bedobni az embernek, ilyen csalikat, és mindez ilyen önmegváltós módszerek. De a természetgyógyászat. Van egészséges természetgyógyászat, hűben, fában orvosság, és tényleg ezek hatnak. El is ismeri akár a Semmelweis Orvostudományi Egyetemünk is, és van olyan természetgyógyászat, ami már nem az, homeopátia, nincs is benne gyógyanyag abba a bogyóba, és mégis gyermekei gyógyulnak meg tőle. Vagy akupunktúra, a testnek a felületeit mechanikusan ingereljük, és akkor meg fog gyógyulni az adott szervünk meg részünk. Vagy a talpunknak különféle pontjait megmasszírozzuk, és a májad helyre fog jönni. Hát ezt el lehet hinni, az orvostudomány azt mondja, hogy ezért nincs. Na de hát majd elmagyarázza a természetgyógyász, mert még egy kis energiát is küld a talpunkba, és majd segít nekünk. És sok-sok mindent lehet ide sorolni, hogy az ember a kétségbeesésében, betegségében mennyi mindenhez hozzányúl, amelyek már nem szabályos eszközök, ami mögött már csali van, és a csali mögött csapda van, nem más van, mint a sátán. És emberek kerülnek bele, és az a baj, hogy ezek mind megkötözöttségekbe kerülnek az embernek. Tehát nem azért van a sátán, hogy az embernek jó legyen. Én is azért vagyok, hogy az egérnek jót tegyek az egérrel, amely a lakásomban van. Hanem azt akarom, hogy azt az egeret elfogjam. Ez egy dolog, hogy kirakok egy kis sajtot, és még élvezni is fogja annak illatát, mert még ha nagyon picit harap bele, akkor még érezheti az ízét is, de előbb-utóbb rá fog menni a csapda. És nem mondom, hogy ezek az eszközök nem hoznak az emberek számára néha megoldásokat, meg még gyógyulásokat is, javulásokat hozhatnak, de minden tekintetben utána csapdába fog kerülni, aki nem Istenhez fordul. Ebben az igében is ezt olvassuk, hogy Beelzebúbhoz, Ekron istenéhez fordulnak, és bizony folytatólagosan az Úrnak mindez nem tetszik, és utána küld az üzenetet az ő prófétáján keresztül, hogy ezért így szól az Úr, nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni, ezzel Illés elment. Tehát itt is az látszik, hogy az Isten kezében van minden. Nem ezeknek a praktikáknak a kezében. Sőt, még a hívő ember az orvoshoz is úgy megy el, hogy nem az orvosban bízik, hanem talán imádkozik, hogy Uram, adj olyan orvost. Hát én is imádkoztam, hogy Uram, adj végre egy olyan fülorgégészt, aki valahogy máshogy áll a dolgokhoz, és amikor elmegy az ember az orvoshoz, meg egy vizsgálásra, akkor is az Istenben bízik. Használja azokat az eszközöket, mert azok mögött nincsenek ilyen praktikák, használja azokat, amelyek használhatnak a szervezetére nézve, de közben imádkozunk, mert Istenben bízunk. Nem abban a kapszulában, nem abban az emberben, hanem a mindenható Istenben. Ugye ilyen is van, hogy Ászá Júda királyáról azt olvassuk, uralkodása 39. évében megbetegedett, Ászának a lába, és betegsége egyre súlyosbodott. De betegségében nem az Úrhoz folyamodott, hanem az orvosokhoz. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell az orvoshoz folyamodni, de ő nem is bízott már az Úrban. Ő az orvosokban kezdett el bízni. Hát ember, aki emberben bízik, az átkozott. A Biblia mondja. Mi az Istenben bízunk, és Isten eszközként adhat embereket, akik segítségünkre lehetnek. És hát mi fölkiálthatunk Istenhez betegségeinkben, gyógyíts meg Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. Vagy pedig a zarándok énekben tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Tehát Isten őrizzen meg bennünket az okkultizmus különféle praktikáitól, és nekünk, mi, akik már ismerjük az Urat, ugyanúgy, mint a tisbei Illés, figyelmeztetnünk kell az embertársainkat. Hát ahhoz kell folyamodni? Nincs élő Isten, akihez fordulhatnál? Nincs Isten ezen a világon, aki téged megteremtett? Neked ilyen dolgokban kell hinni? Nem az Úrban kéne jobban hinni? Tehát keres az Úr ilyen illéseket ma is közöttünk, hogy mi is figyelmeztetésül legyünk ebben a világban. És örülhetünk, hogy Isten kezében van a jövünk, és sőt, reményteljes jövőt adott nekünk Jézus Krisztusban, az ő fiában. Ő kezében van az oltalmunk, védelmünk, és ő az, aki tud segíteni, tud gyógyulást hozni, sőt, minden nyavajánkból egyszer meggyógyít bennünket, és teljes egészségben lehetünk vele örökkön örökké. Amen.